az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösd vasárnap az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét, amelyben kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Csizmadéja István, a bazilika plébánosa mutatta be a főpásztornak a fiatalokat, akik felkészültek a bérmálás szentségének a fogadására. Az érsek a fiatalokhoz szólva elmondta, a bérmálás után azért imádkoznak, hogy a lélek alakítsa át a hívek szívét, úgy, amint pünköstkor az apostolokét is átalakította. Aki átadja magát Krisztusnak, az állandó csodákat élhet meg, az felfedezheti életében a véletleneken keresztül az Isten újját, és rájöhetünk arra, hogy a véletlen az valójában Isten művészneve, fogalmazott. Az érsek egyenként a bérmálkozók homlokára a krizmával rárajzolta a keresztjelét, mely örökjel az ember lelkén, és a fiatalok a felnőtt hitkapuját átlépve a Szentlélek ajándékaiban részesedve tehetnek tanúságot Krisztusról. A 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet tartják Sárospatakon. A programsorozat keretében ma lesz az egyházmegyei minisztráns találkozó. 11 órától szentmisét mutat be Ternyek Csaba egriesek, majd körmenet következik a Szent Erzsébet terekével. Ferenc pápa a Szentlélek közbenjárását kérte annak érdekében, hogy a nemzetek vezetői nyissák meg a béke kapuit, és az ukrajnai Harkiv városáról is megemlékezett a Szent Péter téren pünkösd vasárnap. A Szent Atya a Szentlélek beavatkozását kérte a közösség és a testvériség megerősítésében a különböző keresztény egyházak között, valamint azt, hogy a Szentlélek adjon bátorságot a nemzetek vezetőinek a párbeszédhez, ami a háborúk végéhez vezethet. Kijelentette, hogy az evangéliumot a mai világban úgy kell hírül adni, hogy túllépünk nem csak a földrajzi határokon, hanem az etnikai és vallási sorompókon is egy tényleg egyetemes küldetésért. Hangoztatta, hogy mindenkit be kell fogadni. Erdő Péter mutatott be ünnepi szentmisét pünkösd vasárnap az esztergomi bazilikában, melynek keretében 81 fiatal és felnőtt részesült a bérmálás szentségében. A bíboros prímás esztergom budapesti érsek rámutatott, a történelem és a természet váratlan körülményei sok olyan helyzet elé állítják az emberiséget és a közösségeket, hogy a Szentlélek útmutatása és ereje nélkül eltévedhetünk az útvesztőben. Erdő Péter homiliájában kiemelte, Krisztustól a Szentlélek által kapjuk meg a tanítást és a törvényt, ő segít minket, hogy napról napra meglássuk, mit kíván tőlünk a krisztusi szeretet parancsa. Sok patrióta harcosra van szükségünk Európában, jelentette ki a magyar miniszterelnök videóüzenetében, amelyet a jobboldali spanyol Vox párt Európa Viva 24 elnevezésű politikai nagygyűlésén vetítettek le Madridban. Nagy közös csata előtt állunk, Brüsszel tömeges illegális migrációt szabadít ránk, gender propagandával mérgezi a gyermekeinket, sorsára hagyja a vidéket és rombolja a hagyományos családokat, és ezt mi nem hagyhatjuk, fogalmazott Orbán Viktor. Ukrajnának el kell ismernie a háború következtében a terepen kialakult realitásokat, jelentette ki az orosz külügyminiszter a Rosszia egy televízióban. Szergej Lavrov szerint az, hogy a nyugat fokozza a nagy hatótávolságú fegyverek Ukrajnába szállítását, annak a megnyilvánulása, hogy nem áll készen a komoly tárgyalásra. Joe Biden azonnali tűzszünetet sürgetett a gázai övezetben, Izraelt ennek végrehajtására szólította fel, valamint a két állami megoldást említette, az egyetlen járható útként a szembenállás megszüntetésére Georgia államban egy főiskolai diplomaosztón. Az elnök Atlanta városában az afroamerikai diákok által látogatott Morehouse főiskola ünnepségén vett részt, ahol palesztinpárti diákok kisebb csoportja hátat fordítva tüntetett, de a beszédet nem szakították félbe. Az elnök a demonstrálóknak azt ígérte, hogy meghallja a szavukat. Túl van az életveszélyen a szerdán meglőtt szlovák kormányfő, erősítette meg a miniszterelnök helyettes még tegnap. Robert Kalinák elmondta, Robert Fico állapota továbbra is súlyos, intenzív ellátásra szorul, ezért a besztercebányai kórházban marad. Közben a belügyminisztérium azt közölte, a nyomozó hatóságok annak lehetőségét is vizsgálják, hogy talán mégsem egyedül cselekedett a 71 éves támadó, mert vannak erre utaló jelek. Meghalt Ebrahim Raisi iráni elnök, miután a helikopter, amelyen utazott, lezuhant egy hegyvidéki területen Irán északnyugati részén, erősítette meg egy tisztviselő a Reuters hírügynökségnek. A rossz időjárás tehetett a balesetről. Vele utazott a külügyminiszter és más tisztviselők is, a legutóbbi beszámolók szerint egyetlen túlélőt sem találtak. Végül az időjárásról: erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből záporok, zivatarok sokfelé előfordulhatnak, néhol hevesebb viharok is lehetnek. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. május 20-a van, pünköst hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolsztojtól származik, és így hangzik: nem a körülöttünk lévő életet kell kedvünk szerint elrendezni, hanem önmagunkat kell megtörni, meghajlítani, hogy mindenféle életre alkalmasak legyünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Műsorismertetésünk után Püspökkenyér című műsorunkat sugározzuk, Marton Zsolt váci megyés püspökkel pünkösd ünnepéről beszélgetünk, majd kiderül, hogy holnap lesz a Magyar Honvédelem napja. Rácz Péter tartalékos százados beosztott tiszt, a 4. hat kiegészítő és toborzó iroda munkatársa lesz a vendégünk. Tartsanak velünk, érdemes!
Honvédelem az soha nem úgy van, hogy elmegyek, elnézést a piacra, és valamit vásárolok, ez egy hosszú folyamat. évek kellenek ahhoz, hogy valamilyen rendszert azt meg kell tanulni, be kell állítani. Ezért nagyon fontos az, hogy a május 21-én azok, akik valamilyen szinten részt vesznek, ugye ezekbe a feladatokba is maradéktalanul végrehajtják, legyen egy olyan cseppnyi pillanat, amikor a társadalom részéről érzik azt, hogy igenis ott vagyunk, gondolunk rátok.
9-től hírek, majd kezdődik Közélet című műsorunk. Ennek első részében a 12. avasi borangolásról készült összeállításunkat sugározzuk, majd Kupcsik Saroltával, a Turinform Miskolc irodavezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, programokról, szolgáltatásokról. Ajánlónk következik.
Külföldről továbbra is Dél-Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Németország a fő küldőterületek. Ezekre próbálunk is minden marketing eszközzel rá is erősíteni, már amit a büdzsé megenged. Az idén tavasszal például Dél-Lengyelországban, Krakkóban egy nagyon színvonalas és nagyon jó szakmai rendezvényen volt arra lehetőségünk, hogy Miskolcot, Miskolc szolgáltatásait, Miskolc turisztikai attrakcióit bemutassuk.
Kilátó című regionális műsorunk vendége Tóth Istvánné Zsuzsa, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény munkatársa lesz, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettesével beszélgetünk. Adásunk végén pedig Nagy Zsuzsannát, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület tagját, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett könyvtári majálison kérdezzük. Következzen bejátszásunk.
Egy kis bemutatót fogunk tartani az itt megjelent vendégseregnek. Elsősorban a munkánkat szeretnénk népszerűsíteni, meg hogy az Egyesület Miskolcon létezik. A feladat, amit vállaltunk, az az eltűnt személyek felkutatása. Vészhelyzet esetén bevethetőek vagyunk 0-24 órában. Önkéntesként végezzük a dolgunkat. Szabadidőnkben általában a munkahelyünkről el szoktak engedni minket egy-egy ilyen éres keresésre. Úgyhogy megpróbáljuk bemutatni, mik azok az alapfeladatok, amiket egy mentőkutyától elvárunk.
Napról napra című regionális műsorunkban bemutatjuk a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Új matricás rendszerét, és foglalkozunk még a közlekedési kultúra hetével is. Ladányi Rolandot, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Nagyon fontos, hogy a közszolgáltatást folyamatosan fejlesszük, és azt gondoljuk mi is, hogy mind a közszolgáltatáson, tehát mind a tevékenység ellátásban, mind a lakosoknak az egy előremutató irány, hogy látják, hogy ott az edényük azonosítva van, tehát egy címre szóló matrica, ez is nagy mértékben eltér a korábbitól, ott nem volt rajta semmilyen azonosítás, itt a cím is, tehát mindenki tudja, ez a saját edénye, korábban voltak mindig problémák, hogyha kihelyeztek egy helyre több edényt, összekeveredtek az edények, ez a lakosnak is segítséget tud nyújtani, és azt gondoltuk, hogy ha tudjuk ezt a szolgáltatási színvonalat ezzel is akár növelni, akkor ezt meg kell tenni, és ebben a Mohu, mint koncesszori társaság pedig partner volt.
10 órától hírek, majd Mindennapi Egészségünk című műsorunkat sugározzuk. Ebben a különféle allergiákról és ezek lehetséges kezeléséről beszélgetünk dr. Szilva Boglárkával, az EGRI Levendula Patika gyógyszerészével. Ajánlónkat hallják.
Igen, azt gondolom, hogy ez az allergiás probléma, allergiás betegség, úgy mondanám, hogy ez a 20-21. Századnak egy ilyen népbetegsége. Gyermekeknél, fiataloknál, kisgyerekeknél úgy is gyakori, mint a felnőtteknél, idősebb felnőtteknél is, és azt gondolom, hogy nem tudjuk megfejteni az igazi okát, én azt mondom teljesen, ugye persze sok tényezőt felsoroltunk, sok dologról beszéltünk, de talán benne lehet ugye a túlzott városiasodás, civilizáció, akár ugye, hogy egyre szennyezettebb a környezet, sajnos is, sokszor egyel egészségtelenebb életmódot élünk.
11 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis érseki szentmisét közvetítünk a Sárospataki Egyházmegyei Minisztráns találkozóról. 12 óra 5 perctől egyházi hírek, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, romai és német nyelveken. 12:25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szienai Szent Bernardin életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Csepelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkkal jelentkezünk, és a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
A szavak ismerősen csengenek, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha utol ér, ízekre szed. És mi megyünk tovább, 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 fordul a kocka, lassan fordul a szél irány. Sírd el a vállamon, azt hiszed, nem tudom, már én is túl vagyok mindenen, lassan fordul a szél irány. Lesz pesgő, lesz kaviár, forró mámoros éjszakák, éjszakák. A szavak ismerősen csengenek, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s a utolér ízekre szed. És mi megyünk tovább, 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 fordul a kocka, a vihar odé. Bárd el a vállamon, azt hiszed, nem tudom, már én is túl vagyok mindenem, lassan fordul a szél irány, lesz pesgő, lesz kaviár, forró mámoros éjszakák, éjszakák.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Most következő reggeli beszélgetéseink témája a Pünkösd és a Magyar Honvédelem napja. Előbb Püspök Kenyér című műsorunkat hallhatják, Marton Zsolt váci megyés püspökkel Pünkösd ünnepéről beszélgetünk, majd Rácz Péter tartalékos százados, beosztott tiszt, a negyedik hadkiegészítő és toporzó iroda munkatársa lesz a vendégünk. A Magyar Honvédelem napja május 21-e lesz a témánk. Tartsanak velünk, érdemes! Bércesi András riportja következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztust! Mai beszélgetésünk témája Pünkösd ünnepe. Beszélgető partnerem Marton Zsolt, váci megyés püspök. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösdről nagyon sokféle szempontból lehet és kell is beszélni. Először talán arról érdemes, hogy általánosságban az ember, az emberiség számára mit jelent a pünkösd?
Igen, hát nekünk keresztények számára egyértelmű, hogy a Szentlélek eljövetelének az ünnepe ez, de a világ számára mit mond? A világ számára úgy gondolom, hogy azt mondja, hogy van Isten ebben a világban. Mert talán a külső körülmények, néha nehéz helyzetek, konfliktusok azt mutatják, hogy mintha nem lenne Isten. Hol van az Isten? Miért nem lép közbe? És a Szentlélek eljövetelének az ünnepe azt akarja nekünk mondani, Isten jelen van. De nem erőszakkal, nem kényszerrel, nem a világ módján van jelen, hanem neki nagyon finom eszközei vannak, és sose tolakszik, és sosem erőszakos, ahogy Zakariás próféta mondja, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel vagyok jelen. És hogy hát erre mindenki meg van hívva, hogy befogadja ezt a szent lelket, befogadja Istennek a szeretetét, és az ő szeretetéből fakadó szeretett törvényt is, és ez mindenki számára örömet és reményt hoz. Minden látszat ellenére Isten minden látszólagos hatalom fölött áll, és hogy ez valóság, de hogy ez a hatalom, ami az övé, ez egy szerint hatalom, és ez a mi örömünk.
Pünkösd ünnepét talán nehéz lenne értelmezni karácsony és húsvét nélkül. Hogyan viszonyul egymáshoz ez a három ünnep, hogyan építik föl egymást a történetben?
Örülök a kérdésnek, mert valóban összefügg, hiszen azt mondottam az előbb, hogy Isten benne van a világban, jelen van, de ennek a legkézzel foghatóbb jele volt, hogy Isten maga úgy döntött, hogy emberként lesz jelen a világban, beletestesül ebbe a világba, és ezt a beletestesülést, a megtestesülést ünnepeljük karácsonykor. Hogy Isten, aki maga is egy szeretett közösség, három csodálatos személy, egymást tökéletesen szerető személy, a második isteni személy ember lett, és igazi emberként jött karácsonykor, tehát nem eljátszotta, hogy ő ember, hanem igazi emberséget vett föl magára, tehát ő valóban volt csecsemő, kisgyerek, kamaszfiú, fiatal felnőtt valóságosan, és átélte mindazokat az érzéseket, gondolatokat, amit az ember átél, egy dolgot kivéve nem követett el bűnt, de volt fájdalma, volt öröme, kétkezi munkát végzett, tanult, tanított, tehát vállalta velünk való közösséget, és innét indul az Istennek a világba való jelenléte, az ő szeretett törvénye szerint, ami az Ószövetségben alapozódik meg, erre építette föl ezt az új szövetségi szeretett törvényt. Erről szól az időszaka a karácsonytól a húsvétig, és a húsvét csodálatos valósága, hogy ez egy olyan élet, ami a másokért való élet, amiért nem csak élni, hanem meghalni is érdemes, de hogy ez a meghalás, ez a halál, ez nem a pusztulás, nem a vég, hanem van folytatás, van egy más perspektíva, egy végtelen kitágult tér, nem fizikailag, hanem spirituális értelemben, hogy van jövőnk, így is mondhatnám, van örök jövőnk, van örök életünk. Ez szépen hangzik így kimondva, de azért ennek a befogadása nem könnyű. És az apostolok, a legszorosabb tanítványi köre Jézusnak, hát ők is egy folyamatosságot éltek át a hitükben. Gondoljunk azokra a jelenetekre a húsvét után, amikor Jézus megjelenik. Megijednek tőle, hogy ez kísértet. Nem akarják elhinni, hogy valóságosan itt van. Nyilván más módon, mint a földi életében, de valóságosan megjelent közöttük. Tehát az ő hitüknek is egy fejlődésen kellett átalakulni, be kellett fogadni, és aztán a pünkösd, a Szentlélek eljövetele hozza meg azt a teljességet, amikor be tudják fogadni, amikor elhiszik, és amikor ez örömet okoz nekik, hogy ez igaz, ez valós, és amikor aztán erről mernek már beszélni, meg örömmel beszélnek. Tehát így függ össze, hogy a Szentlélek, aki a krisztusi művet élővé, befogadhatóvá, hihetővé, örömtelivé teszi, aki jelen van most is itt a világunkban.
És ugye a Szentlélek eljövetele által mindennapivá válik ez a fajta jelenlét, ezért is az egyház születésnapja tulajdonképpen pünkösd, ez sem árt tudatosítani, és igen, időről időre elővenni magunkban.
Így van, így van. Nagyon érdekes, hogy mi a különbség az egyház és a szekta között. Nem túl szép kifejezés, hogy szekta. Azt a közösséget nevezzük szektának, vallási közösséget, amely titokban jön össze, titkos a tanítása. Hát az apostoloknak a közössége húsvét után ilyen. Paul írja is az evangélium, a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Félnek. Hát ha a mestert elfogták, bíróság elé állították, a vádat emeltek ellene, megszületett az ítélet, megkínozták valami döbbenetes, gyalázatos módon, mint egy rablógyilkost ítélték halálra keresztrefeszítéssel. Hát akkor mi vár ránk? Féltek, mezárkoztak. És aztán mennybe menetelik, sőt, pünkösdig tartott ez az állapot. Tehát akkor azt kell mondani, az a közösség, az apostoli kollégium, meg még akik hozzájuk tartoztak, úgy viselkedett, mint egy szekta. Pünkösddel kaptak egy olyan lelki fényt, olyan erőt, olyan dinamikus lendületet, bátorságot, hogy akkor egyrészt elhitték, kezdték megérteni, befogadták, hogy mi is történt Krisztussal, és olyan bátorságot kaptak, hogy erről elkezdtek beszélni, sőt, azt érezték, hogy erről beszélni kell. Mert az egyház attól egyház, hogy a tanítása, a hittartalom az nem titkos, hanem azt mindenki számára bátran, örömmel, persze tolakodás és erőszak nélkül meri hirdetni. Ez a küldetés, hogy elmenni, és Jézus maga is mondja, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Tehát az a közösség, amely azt mondja, hogy hát ha meg akarsz minket ismerni, szeretettel befogadunk. Ez a mi közösségi életünk, szeretett törvény, az evangélium, és hogy ezt mindenkinek elmondjuk. És erről bátran, örömmel beszélünk még akkor is, hogyha esetleg ebből valami hátrányunk származik. Ez születik meg pünköstkor.
Az egyháznak van egy szavakon túli, de nagyon jól érthető nyelve, a liturgia. A liturgia hogyan irányítja rá figyelmünket, hogyan világítja meg a pünköst tanítását?
Nagyon nagy ajándék, hogy van liturgiánk. Egy kedves protestáns barátom mondta még annak idején, egy református lelkész, hogy jaj, de jó, hogy nektek szép színes a liturgiátok, mert a, nem csak szavak fontosak, nagyon fontos Isten igéje, és hát a mi központi kincsünk Isten igéje mellett, mint az eukarisztia, de hogy ez hogyan fejeződik ki, az is fontos. Tehát a liturgikus színek maga a szertartás menete, a fölépítése, a mozdulatok tele van szimbolikával, és ezek segítik közelhozni a pünkösd valóságát, hogy ez nem egy egyszer volt esemény, nem egy történelmi ténynek az emlékezet ünnepe, hanem most is itt van a Szentlélek. Igazán a Szentlélek mindig jelen van, ha kérjük, hívjuk, akkor közöttünk is jelen lesz, de ennek az ünnepies kinyilvánítása fontos. Nagyon jó, hogy van vigiliája ennek az ünnepnek. Tehát van egy előesti ünneplési lehetőség, a vigiliai pünkösdi szentmise. Aztán van, ahol még ez kapcsolnak, nem szentmise liturgiát, hanem virrasztást, Szentlélek litániáját imádkozzák, énekelnek, Szentlélek váró, úgynevezett paraliturgiát tesznek. Tehát ez így bővíthető. És aztán nagy öröm, hogy bár a pünkösd hétfő az nem a pünkösdnek a főnepe, de nagyon bölcsen az egyház, itt Szent Atyával az élen, Mária az egyház anyja emléknapot rendelt arra a napra, mert hát Mária ott volt az apostolokkal, tehát hogy ez a pünkösd szombattól, kora estétől, a vigiliától hétfőig ünnepelhető, és segít. Az is megengedett, ahol a helyi körülmények olyanok lehetővé teszik, vagy van egy hagyomány, hogy pünköst hétfőn a Szentlélekről vegyünk szentmisét. Tehát az is kapcsolódik így a pünkösthöz. Nagyon fontos nekünk, mivel emberek vagyunk, és testben és lélekben élünk, anyag és szellem vagyunk, kellenek a tárgyi kifejező eszközök, kellenek a színek, kellenek a szavak, a mozdulatok, és hogy ez szép legyen. Mert Isten nem csak igaz és jó, de szép is. És ezt a szépséget különleges módon kifejezi a liturgia. Így tudja hozzánk közel hozni, közelivé tenni a pünkösd, a Szentlélek valóságát.
pünkösd időszaka ugye a bérbálások időszaka is legtöbb helyen a lehetőségekhez mérten, és akkor a Szentlélek ajándékát kapják meg a fiatalok. Hogyan lehet ezt egyénileg és közösségben is megélni, ezt az ajándékot, és újra felidézni?
Nagyon fontos, úgy gondolom, és a bérmálkozóinknak mondom, meg az atyáknak, illetve hitoktatóknak, hogy egy fokozatos készülődés, egy örömben való növekedés legyen ez a bérmálkozásra való készület. Nem úgy, hogy hát majd lesz egy ünnep, ami jaj, de szép, és utána elfelejtjük, hanem hát a felnőtt krisztusi életre való fölkészítés, és arra nevelni őket, én ezt szoktam is nekik mondani, meg kérdezni. A bérmálkozókkal szoktam találkozni a bérmálkozási szentmise előtt, közvetlenül, külön. Tehát nem csak a szentmisében, hanem előtte van velük egy beszélgetés, és mondom nekik, meg hát sokszor a szentmise prédikációjában is, hogy mindenkinek van egy Istentől kapott ajándéka, egy karizmája. Imádkozzon azért, hogy ezt megtalálja, hogy a Szentlélek ebbe segít, hogy az az ő saját kincse, amit csak ő kapott meg, az kibontakozzon. Tehát nagyon fontos az imádság egyénileg, fontos, hogy ez közösségben is megtörténjen, és közösségben is legyen olyan pedagógia, hogy hát figyelj rá, hogy mi az a kincs, ami a tiéd. És a bérmálkozókon túl úgy gondolom, hogy a közösségeink életében is fontos megtanulni a Szentlélekre való figyelést. Most a Szentatya hangsúlyozza különösen azt, hogy a megkülönböztetést, azt jól lenne megtanulni, nem csak a jezsuita szerzeteseknek, hanem nekünk is, hogy ha egy döntést kell hozni, mondjuk egy egyháztanács ülésen, nyilván a vezető a plébános, de hát a Szentlélek nem csak a rajta keresztül tud szólni, hát ott vannak az egyháztanács tagok, az ő imádságuk, az ő szaktudásuk, az ő hitük. Hát akkor megtanulni azt, hogy mit jelent az, hogy mondjuk, amit a Szentatya megint mondja, lélekben imádkozni. Most akkor csöndesedjünk el, és kérjük a Szent Lelket, hogy adjon nekünk fényt, világosságot, gondolatokat, irányt. És akkor lehet, hogy a legidősebb, vagy legkevésbé jelentős egyháztanástagon keresztül mond valami, olyat, ami nagyon jelentős. De ezt tanulni kell. De hogyha elkezdünk indulni ezen a tanulási úton, akkor ennek lesznek gyümölcsei. Én magam plébánosként próbáltam már ezt, és voltak gyümölcsei. Tehát ezen el kell indulni, és a Szentlélek valóságosan ott van. Ez nem mese.
És volt szó akkor az egyéni ajándékról, a Szentlélek egyéni ajándékáról, amit fogadunk, a közösségről, és még egy nagyon fontos közösségről nem beszéltünk, a családban hogyan őrizhetjük a Szentlélek ajándékát. Gyakran van, használják ezt a kifejezést, hogy kibérmálkoznak a fiatalok az egyházból, amikor gyakorlatilag tanulmányait befejezte, gondolattal elhagyják az egyházat. Talán a család és a szélesebb értelemben vett közösség lehet őrzője annak, hogy ez ne történjen meg.
Igen. Hát nagyon fontos a család, és azon belül a családi imádság. Családi imádság otthon, és hogy a család együtt menjen szentmisére. Együtt vegyen részt az ünnepeken. Nyilván a gyermekek nevelése az összetett valóság, de amit én látok, hogy a legjobb nevelő tényező, ahogy a szülők élnek. Az ő életük tanúságtétele. Tehát nem azt mondják, hogy fiam, lányom, menj el templomba, mert muszáj, meg ahhoz, hogy te bérmálkozó legyél, templomba kell járni, vagy hogy első áldozó legyél, ezt megelőzően, hanem menjünk el együtt. És aztán lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor a kamasz duzzog, mert ő most éppen nem. Hát nem kényszerítjük rá, de hogyha van egy tanúságtevő család, akik úgyis próbálnak élni, nyilván nem tökéletesek, de úgyis próbálnak élni, ennek meg lesz a gyümölcse. Tehát ez hat a gyermekre. Nem a parancs, hanem az, hogy hát a szüleimnek ez fontos, meg a testvéreimnek, akkor előbb-utóbb ez neki is fontos tesz. Én azt gondolom, a hiteles, nem tökéletes, de tanúságtevő élet a legjobb nevelő. És ezen az úton kéne indulnunk, és a családjainkat is erre biztatni, hogy merjenek. Merjenek ezen elindulni, és nem megijedni attól, hogy nem tökéletes minden.
szokások kort is hibáztatni olyan szempontból korunkat, hogy hát nem a krisztusi tanítás mentén történnek a dolgok, sőt hova tovább megbélyegzik azt, aki ezt erőtanúságot tesz. Mégis talán az apostolok mintájára kell bátorságot meríteni, az ő bátorságuk mintájára, hogy akár egy kamasz gyerek, akár egy más közösségben valaki hely tudjon állni, és ne kelljen eltagadnia a hitét, vagy megtagadnia.
Igen. Nagyon fontos a tanúságtételhez, hogy legyen jó közösség. Tehát ezért nagyon jelentős, hogy milyenek mondjuk az iskoláink. Hogy ott tényleg van egy szeretetteljes, befogadó katolikus közösség, ahol a szülők, a pedagógusok, a gyerekek is egy irányba mennek, és akkor a gyerek nem úgy érzi, hogy most ő egyedül az osztályból, akinek ez a hite, hanem egy olyan jó közeg veszi őt körbe, ami ezt segíti. Felnőtt embernél már nem ennyire egyszerű, mert vannak ugyan családbarát munkahelyek, meg barátságos munkahelyek, de ott inkább kell megedződni a tanúságtételre, hogy egy nem hívő környezetben ő megélje a hitét, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a becsületesen, tisztességesen, korrektül végzett munka és a szeretet a másik felé nem a mindenáronval a hittérítés, hanem a szeretet, hogy én jó vagyok ő hozzá, még akkor sem nem érdemli meg, ha másképp gondolkodik, ha másképp beszél, de ez meg tudja olvasztani a jeget. Ez elindítja sokakban azt, hogy hát miért is van jó hozzám? Miért teszi ezt velem? És akiben van nyitottság, abban elindul az érdeklődés a hit felé, és a felé a közösség felé, aki erről beszél, és így próbál élni. Tehát azt gondolom, ez fontos.
És talán az is nagyon fontos, hogy ne földi mércével mérjünk, egy képzeletbeli mérleggel, hogy beleteszünk valamit a serpenyőbe, és akkor biztosan a másiknál is az a reakció lesz, hanem itt is azért a gondviselésre kell hagyatkozni, és kérni a Szent Lelket, hogy kezdjen el működni a másikban.
Így van, tehát hogy nem, ez nem matematikai egyenletekkel működik, hanem élni a hitünket, tenni, és nagyon fontos még, hogy legyen örömünk. Mert az apostoloknál, ami nekem átsugárzik az apostolok cselekedeteiből, az az öröm, amivel beszéltek a hitükről. Tehát ők nem azért, Péter apostol pünkösdi beszédjét nem azért mondta el, mert föl volt adva házi feladatnak, hogy pünkösd ünnepe után most már akkor el kell kezdeni a próbaprédikációkat. Nem. Hanem mert hitték azt, amiben hinniük akartak, és hinniük volt öröm. És akkor erről, ha valaki valamiben hisz, akkor ezt meg akarja osztani. Nem tudja magába tartani. Az örömírt, hogy ezt más is tudja. És ezt jó lenne átélnünk. És akkor nem erőlködés, hanem akkor ez egy sugárzás belőlünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindig fülégérő szájjal kell mosolyogni, de az öröm, az még a belső krisztusi öröm, az még a szomorú helyzetekben is képes sugározni. Békét, derűt. Hogy a János Pál pápa, Szent II. János Pál a halálosságyán is azt mondta, hogy derű van bennem. Hát ez a krisztusi öröm, ezt képes adni a pünkösd a Szent Lélekkel.
És ezek az ünnepek keretezik a hétköznapjainkat, adnak egy-egy lehetőséget a megújulásra, akár itt, hogyha a tűzre, a lángra gondolunk, az is egy nagyon szimbolikus, de valóságos dolog. Viszont a pünkösd ünnepe után következik egy hosszabb évközi időszak, jön a nyári szünet, iskolaszünet, és akkor talán az is lehet, hogy az embernek a hitélete is egy picit úgy leüllepszik, hogy elküldjük nyaralni a jó Istent, ha nincs bennünk eléggé akkumulálva a Szentlélek, vagy akár a saját hitünk, hogyan lehet ez ellen felvérteződni, vagy milyen módszerekkel lehet ezt esetleg ellensúlyozni?
Igen. A fontos, hogy azt kéne tudatosítani magunkban, hogy amit pünköstkor esetleg megteszünk, azt máskor is megtehetjük. Sőt, meg is kéne, hogy tegyünk. Tehát, hogy mondjuk van egy szentlélekváró imádságos összejövetel a templomban. Hát ezt meg lehet tenni egy nyári táborban is. Vagy hogyha a család elmegy nyaralni, az nem azt jelenti, hogy most akkor nem imádkozunk, mert nyaralunk. Hát fölszabadultabban, más módon vagyunk jelen, mint amikor menni kell a munkába, iskolába, de hát a Szentlélekkel együtt nyaralunk. Tehát valamilyen tudatossággal, még annak idején gyakorló plébánosként volt, hogy elmentünk a gyerekekkel strandra, és akkor az volt a jelsz, hogy Jézussal vagyunk a strandon. Hát nincs két életünk. Hát amikor fürdünk, viáncolunk, örülünk, akkor ő is itt van velünk. Tehát, ő akkor is jelen van. De nem azért, hogy minket feszélyezzen, hogy most nem merek viselkedni, meg figyel, hanem mert örömet akar okozni. Azt akarja, hogy az evangélium stílusában, örömében, fölszabadultságban legyünk jelen, és meg lehet tanulni ezt a kultúrát, tehát, hogy nem úgy lehet örömterjen jelen lenni, még fölszabadultan, hogy az ember tombol és elengedi a gátlásait, hanem hát az ott van a Szentlélek, hát ő is, Isten szeret ünnepelni, meg szeret strandra járni. Tehát ezt tudatosítani, hogy hát ott is akkor azért imádkozunk, arra gondolok, hogy milyen gyönyörű az idő, milyen nagy ajándék, és ezt Uram, neked köszönhetem, és hogy ezt tudatosítsuk, hogy nincs két életünk, hogy van a templom élete, hogy jó, szépen viselkedünk, persze ez fontos, de hogy nem, és utána hát akkor na, megkönnyebbülünk, és akkor majd egy hét múlva eszünkbe jut az Úristen, hanem hogy az életünk része szeretne lenni tolakodás nélkül, ha beengedj, pont azért, hogy mi boldog Krisztus hívők legyünk.
És a sok gyarlóságunk között az is tetten érhető talán, hogy a Szentírás nem biztos, hogy nagyon rendszeresen forgatjuk, vagy annyira rendszeresen, mint kellene, holott abban pontosan ezek a kapaszkodók megtalálhatók.
Igen. Most már nagyon sok segítség van a Szentírás olvasásához. A régi világban azért úgy óvták, hogy egy egyszerű hívő ne olvasson Bibliát, ne, hogy félreértse, de most nagyon sok segítséget kapunk könyvekben, videoklippekben, mindenféle interneten elérhető anyagban, hogy jól tudjuk érteni a hitünket. Jaj, de jó lenne, hogyha az nekünk szellemi táplálékunká válna, hogy minden nap egy szentírási igét elolvasni, és elmélkedni, hogy nekem mit jelent. És kérni a Szent Lelket, hogy akkor adj nekem fényt, hogy én számomra mit üzensz ezen keresztül. Csak ezt gyakorolni kell. De ha tesszük, gyakoroljuk, akkor jönnek az eredmények.
És ezt is lehet a vízparton.
Ott is, így van.
Az elmúlt percekben Marton Zsolt, Váci megyés püspököt hallották, Bercesi András riportját sugároztuk. Most zenélünk, majd a Magyar Honvédelem napjáról lesz szó. Vendégem Rácz Péter tartalékos százados, beosztott tiszt, a negyedik hat kiegészítő és toborzó iroda munkatársa. Szeretettel köszöntelek, Péter. Szervusz!
Üdvözlök mindenkit!
A Magyar Honvédség napja május 21-e. Miért pont május 21-e?
Történelmünknek egy nagyon fontos dátuma, a Magyar Honvédség életé pedig kiemelkedő dátum, mert hogy tudjuk jól, hogy 1848 áprilisi törvények alapján megalakult az önálló Magyar Honvédség, ugye? Az első önálló nemzeti hadseregek között lévén szó, és hát nem végigmenve a történelmi eseményeken, de 1849. május 21-én a tavaszi hadjárat, a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik utolsó állomásaként a Murai várat a bent tartózkodó császári seregek fegyverletétele mellett elfoglalták Görgei Artúr tábornok katonái, és 1992. május 21-től a Magyar Honvédség napját ünnepeljük azoknak, akik valamilyen formában a honvédséghez tartoztak, tartoznak, és bízunk benne, mivel fiataloknak szóló műsorról van szó, majd fognak tartozni.
Hogyan ünnepeltek idén?
Nagyon sok programsorozatot szerveznek, mint központilag, mint pedig nagyon sok önkormányzat, városi egység is erre méltóképpen meg szokott emlékezni. Azt tudni kell, hogy a május 21-e az nekünk nem egy munkával töltött nap, mint hogy más szakterületen dolgozó, mint egészségügyi szakterületen dolgozó dolgozóknak is ennek megvan a lehetősége, de nekünk itt a Toborzóirodán vannak olyan feladatszabásaink, amik a megemlékezéseket, a koszorúzásokat természetesen be kell iktatni. Ennek az ünnepnek, meg ennek a dátumnak egy nagyon fontos méltósága van. Akiknek van történelmi ismeretük, ez régebben szeptember 29-e volt, és a rendszerváltásig, és akkor fegyveres erők napjaként szerepelt, ahol a belügyminisztérium, a katasztrófavédelem, igazából ott, ahol a fegyver megjelent, mint lehetőség és mint kötelezettség, ez így összemvonva. És a rendszerváltás után alakult ki, hogy a rendőröknek, katonáknak is külön-külön megvan az a napjuk, ahol méltóképpen megtudnak a maguk, hogy tetszik, a hőseikről, azokról az emberekről, akik tevékenyen részt vesznek ebbe a tevékenységi feladatszabással teli körbe, és ezt így szoktuk mi. Nekünk, katonáknak nagyon fontos az eszmeisége is. Ez egy olyan munkakör, egy olyan hivatás, egy pálya, egy életpálya nagyon sok embernek, ami végigkíséri egész életén, és kellenek olyan kis jó értelmű lelki kapaszkodók, amikor látják, hogy adott esetben milyen hőstettet hajtottak végre, de ugyanúgy a nehéz munkavégzés mellett is, vagy aki kint van misszióban, hogy van egy-egy pillanat, amikor megáll az ember, és egy picit nem csak visszatekintve, de előre tekintve is, jó értelemben, de megünnepli őt a társadalom. Ez nem anyagiakban, ez inkább szerintem az erkölcsiségébe, a szellemiségébe fontos a katonának, mint hogy a társszerveknél is ugyanerre megvan a lehetőség.
Nem csak katonákat vártok az ünnepségre, ugye?
Nem, hát ezek a rendezvények általában nyitott rendezvények. Központilag is, Budapesten is, Ligetben is nagyon sok helyen vannak. Nem feltétlenül mindig arról szólnak ezek a dolgok, hogy magát bemutassuk az ott esetben az életünket, vagy bármi más. Ez a május 21-e, ez egy nagyon szép apropó. Megismerik a katonának a lelki világ. Ez egy olyan munkakör, ha úgy tetszik, ami teljes embert kíván. Lélekben is, testben is, fizikailag is azért ott kell lenned. És ezek szükség van arra, hogy te érezd azt, hogy a társadalomba megbecsülnek. Szerencsére én azt mondhatom, hogy a Magyar Honvédségnek a társadalmi megbecsülése az utóbbi években, évtizedben soha nem volt olyan magas, mint most. Ezt nap mint nap érezzük a munkánk által, mivel mi kifelé is dolgozunk a civil társadalom irányába, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Értékelik ugye az új fegyverkultúrák megjelenését, az, hogy egy high-tech hadsereg alakul ki. Szerintem a társadalom döntő többsége abszolút tisztában van azzal, hogy a Magyar Honvédség, ha kell, teljes messzélességgel a társadalom mellett áll, és mindig helyt fog állni. És ezek nagyon jó és pozitív dolgok. Ez egy olyan munkakör, amit a fiataloknak meleg szívvel tudunk ajánlani. Miért? Mert ebben a világképben, ami kialakult körülöttünk, az emberek nagyon szeretik sokszor feszegetni a határaikat. Normál esetben nem biztos, hogy te 40 kilométeres menet gyakorlatra a barátaiddal vállalkozol. Itt a munkád által ezt teljesíted. És az a tapasztalat, hogy a 40-ből nagyon könnyen lehet 50-et, 60-at, 70-et. Közösségben vagy. Soha nem fogod azt, ami nagyon hiányzik a mai világból, hogy nem vagy egyedül. Tudjuk jól, ugye, a vallási szervezetek, a vallás által, az egyház is, az is egy közösséget épít. És a közösség az nagyon előre tudja vinni az embernek az egyén individuum jó értelemben. És a katonának ez nagyon fontos, hogy mindig van társa. Szinte a feladatainak a döntő részét nem egyedül, hanem döntően tűzpárba, párba, rajba, valamilyen kötelékbe hajtod végre. És ezek olyan maradandó élményt tudnak adni egy fiatal felnőtt férfinak és nőnek, amik örökre meg tudják határozni az ő személyiség fejlődését. Ezért merjük azt mondani, hogy a honvédkadét programunk, amibe ugyanúgy a 21-ére rácsatlakozunk, a honvédelmi táboraink, amik majd most fognak indulni júniusban. Ezek olyan pozitív tartalommal bírnak a fiataloknak, amik örökre meg tudják erősíteni bennük az, hogy ők egy közösségi emberré kívánnak válni, és bocsánat, nem a konzol előtt, nem éppen valahol éppen elüldögélgetve, hanem társaslinként fognak a társadalomnak hasznos tagjaivá válni.
Mettől meddig és hol lesznek a programok?
Mi konkrétan most itt május 21-ére nem szervezünk programot, mert olyan a beosztási metodikánk. Központilag Budapesten nagyon nagy megjelenési lehetőségek lesznek, mert oda vannak döntően tervezve, illetve ott, ahol koszorúzások, illetve a magyar hős emlékének azok, akik ezek fontosak, oda mennek el a kollégák, most is kint vannak, és azokon a központi pontosabban önkormányzatok által szervezett rendezvényeken jelenünk meg, erősítve a már említett kapcsolatokat. Ami nagyon-nagyon fontos egy ilyen dátumnál talán, hogy a 48-49-es szabadságharc egy olyan folyamatot indított el a nemzet életébe, ami példaértékű, és ezért is mérjük, lehet, hogy kicsit pátoszosnak tűnik, ugye döntően a fiatalokhoz beszélve ebbe a műsorba, hogy sablonos is lehet, de higgyék el, hogy az elődeink, legyenek azok katonák, civilek, olyan alapokat raktak le, amire büszkén lehet adott esetben tekinteni. És a Magyar Honvédség napját nagyon szépen bele lehet ebbe a rendszerbe fűzni. Nagyon érdekes módon május 26-a, az pedig a Magyar Hősök emléknapja azoknak a katonáknak, akik életüket áldozták a hazáért, bármilyen rendszerben is tették, mert ez nagyon fontos, a katona az mindig katona volt, és katonaként kívánt helytállni. Ezért van az, hogy a Hősök emlékművénél és máshol is megint lesznek olyan típusú megemlékezések, amikre érdemes ellátogatni, pont azért, mert egy-egy pillanatra megállva nagyon hasznos lehet szerintem a társadalom teljes vertikumának végig gondolni az, hogy egy katona mivel foglalkozik, mit tesz azért, hogy a társadalomnak a döntő része biztonságban tudja magát érezni.
Tehát a jövő héten kétszer is ünnepeltek, mondhatjuk így.
Igen, hát a 26-a az egy megemlékezéses, és a május 21-e arra pedig mondhatom azt, hogy az egyfajta ünnepnap a Magyar Honvédség életében már. A 49. május 21-e az egy, mint ugye említette, ez egy sorsfordító dátum volt. Tudjuk jól történelmileg, hogy utána, ha úgy tetszik, már nem feltétlenül a győztes csaták sorozata történt. De én úgy vélem, hogy visszavenni azt, amit szakrális és közigazgatási értelemben is a főváros szívének tartunk mind a mai napig, azért az egy nagyon jelentős esemény volt, és erre méltán lehetett büszke, az a közel 200 ezer fős újonnan megszervezett járakkor, úgy tetszik, megjelentek azok az alap dolgok ebbe a hadsereg életében, ami 175 éve, most már 176 éve kíséri a mindennapjainkat. Úgyhogy én ezt mindenkinek ajánlom, hogyha lát ilyen programsorozatot valahol, nyugodtan vegye és menjen el, mert nagyon sok hasznos dologgal lesz tapasztaltabb.
Beszéljünk a toborzásról. Itt Miskolcon is várjátok. Miféle szolgálati típusokba várjátok a jelentkezőket, és kiket? Korosztályban, akár végzettségben?
A Magyar Honvédségnél abban a szerencsés helyzetben vagyunk mi, akik toborzással foglalkozunk, hogy szinte korosztályilag is, és igazából szakmailag is szinte a teljes vertikumnak tudunk kínálni lehetőséget. Én úgy vélem, és ez nem titok, hogy június 10-ével előjárunk, ezt már elmondták, a tartalékos területvédelmi tartalékos szolgálati formáknak a toborzási rendszerébe igyekszünk majd minél több embert megszólítani. Erről azt kell tudni, hogy ez párhuzamos az embernek az életébe. Van egy civil életed, feltételezve, hogy tanulsz, munkahelyed van, vagy bármilyen élethelyzeted, és van egy, úgy tetszik, egy katona léted. És jó értelemben, amikor a Magyar Honvédség megszólít valamilyen feladatszabás mentén, akkor te jössz és segítesz. Ez egy nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy mindenki számára erkölcsi tartást adó, és nagyon sok bajtársunkat büszkévé tesz, hogy nem minden napjait a Magyar Honvédség kötelékébe tölti, de egy életének egy részét, a szabad idejének egy részét a haza szolgálatának rendeli el. Ezt mi anyagilag is dotáljuk, úgy gondolom, hogy a társadalom is ezt természetesen valamilyen formában. De annyira széles, és nagyon nehéz egy rádió műsorban ezt elmondani, ezért jó, ha bejönnek a toborzóirodába, és ott mi nagyon szépen, közösen leülve ki tudjuk választani azt a szolgálati formát, vagy azt a életutat, ami számára optimálisan a legjobb. Hát plusz, van önkéntes katonai szolgálat, pluszpontokat adunk azért, hogy az egyetemi tanulmányaidat ott tud elkezdeni, ahol te azt eltervezted magadnak. Mert nem mindegy, hogy állami finanszírozás mellett tudsz tanulni, vagy mondjuk munka mellett, vagy a szüleidnek kell finanszírozni. Ezért válasz bizonyos idejű katonai szolgálatot bizonyos szervezetnél. Június 1-ig lehet jelentkezni tartalékos szolgálati formára, és ezért akár 80 ezer forint nettó összegű ösztöndíjat folyósít a Magyar Honvédség, ha válasz tartalékos szolgálatot, és az egyetemen tanulsz, vagy a szakképzési centrumok egyikében még tovább tanulsz. Anyagilag is én úgy gondolom, hogy ezek nem hátrányos dolgok, de tartást ad az embernek. Ha viszont úgy gondolod, hogy neked a napi jellegű elfoglaltságaidat és önmagadat mondjuk szerződéses vagy aktív állományba szeretnéd eltölteni, arra is tudunk neked ajánlatot adni. Döntően ma már az embernek a szándéka az, hogy fejben mit ér és mit szeretne csinálni, és a Magyar Honvédség nagyon szívesen megmutatja neki azt, hogy mihez és mit kell neki ahhoz tenni. Ha tovább szeretne tanulni, még lehet jelentkezni a célkockára, az altiszti akadémiánkra, Szentendrére, úgyhogy nagyon sokféleképpen igyekszünk a társadalom széles metszetét megszólítani, és minél több fiatalt természetesen behozni a rendszerbe.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ennyi fért mai összeállításunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel háromnegyed órában előbb Marton Zsolt váci megyés püspökkel pünkösd ünnepéről beszélgettünk, majd a Magyar Honvédelem napjáról május 21-éről kérdeztük Rácz Péter tartalékos századost, beosztott tisztet a 4. hat kiegészítő és toborzó iroda munkatársát. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, technikus kollégáim Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. Köszönöm a közreműködést az adásban Bércesi Andrásnak. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!